Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Veres Zsombor, világutazó, gyógyszerész, írót már ismerjük korábbi műsorainkból, amelyekben utazásairól és könyveiről beszélt a hallgatóknak. Elbeszélései alapján bejártuk vele úgymond a félvilágot, Izlandtól Új-Zélandig, a Himalájától az Andokig, az Egyesült Államoktól Ausztráliáig és Tasmániáig. A világjárvány az ő utazási terveit is derékba törte, de 2 év kihagyás után ismét útra kelhetett, ezúttal Afrikába, ahonnan nemrég tért haza. Témánk Teleki Samu nyomában. Vendégünk tehát Veres Zsombor világutazó, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Szervusz Zsombor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, jó, hogy itt vagy velünk élőben.
Szervusz Tibor, szeretettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is. Örvendek, hogy ismét itt lehetek veled, és egy utazásról beszélhetek, méghozzá egy nemrég lezajlott utazásról. Ez azért örvendetes, mert ez arra felé mutat, hogy most már a dolgok lassacskán a normalizálódás felé indulnak. Persze attól még te nagyon távol vagyunk, hogy igazán normálisan legyenek, de azért most már egészségesebben utazhatunk, mint mondjuk egy évvel korábban.
Igen, ez tényleg így van, és akkor, ahogy az előbb hallhattuk, na, milyen volt Afrika, kérdezzük ezt a Kft. Együttes Afrika című dalának egyik sorával. Zsombor, áruld el a hallgatóknak azt, hogy miért éppen Afrika, és pontosan mi volt az, mi vonzott téged Afrikába?
Végig mosolyogtam, amiközben a dal elhangzott, mert hogy ezt a dalt mi is nagyon sokszor énekeltük a csapattal a kirándulás során. Ezzel biztattuk magunkat, amikor nehéz hegymászáson voltunk, amikor nagy magasságban köptük ki a tüdőnket, még énekeltünk is. Ez egy olyan dal, amit én már gyerekkorom óta ismerek, azért is tetszik nekem. De hát, hogy válaszoljak a kérdésedre, miért éppen Afrika? Hát azért, mert először is szeretem a hegyeket, és Afrikában elsősorban a hegyek vonzottak. Másodszorban pedig azért, mert Afrikában én még nem voltam. Nem jártam még Afrikába, egy olyan kontinens, ahol most voltam először. És Afrika azért is, mert hát Afrika csodálatos, meghökkentő, szélsőséges és fantasztikus.
Aki eddig nem volt még Afrikában, valahogy magában elképzeli a kontinenst, Afrikát, sivataggal vagy rejtőjenő könyvei alapján, után, és nem tudom, hogy ki mit vár, sivatagot, szafárit, Fülig Jimmit, az utolsó légiót. Te hogy voltál ezzel, mielőtt elmentél, és hogy látod most Afrikát?
Hát ugyebár Afrika egy hatalmas kontinens, ha az ember Észak-Afrikába megy, akkor egy arab világba ütközik, és mondjuk a Szaharában, de Afrikának van egy Fekete Afrika nevezetű része is, az egyenlítő környékén, és az a jó nagy sáv, ahova nagyon sok ország tartozik. Az én felfogásomban ez az igazi Afrika, ez az igazi jó, meleg Afrika, hogy a dalban is énekeli a Kft. Én ezt az Afrikát ismertem meg, ez az igazi Afrika, erre biztatom esetleg a kedves hallgatókat is, hogyha egy igazi Afrikát akarnak megismerni, akkor a Fekete Afrikába, az Egyenlítői Afrikába utazzanak el.
Milyen az a világ, milyen az a kultúra, amiben ott találkoztál, mert nagyon sok helyen jártál a világban, de azért azt hiszem, hogy ez az arab környezet teljesen más azért, mint a többi.
Igen, de azért azt tudni kell, hogy ahol én jártam, vagyis Tanzániában, ott a lakosságnak a 65%-a keresztény, és csak a kisebb százaléka, mondjuk az egyharmada muszlim. Ezért végül is nem olyan nagy a különbség kultúrában, ilyen szempontból vallási kultúrában Európához képest, de hát azért mégiscsak hatalmas különbség, úgy nevezzük ezt, hogy kulturális sokkot kap az ember, amikor oda megérkezik, és egészen más világba csöppen, mint amit addig megszokott, mert azért a felfogás annak ellenére, hogy egy keresztény közösségbe, keresztény világba érkeztünk többnyire, mégiscsak ég és föld az európaihoz képest. Az emberek sokkal lassabbak, sokkal nyugodtabb az élet, nem kapkodnak annyira, mint itt mi Európában, és ez végül is kedvezően hatott a mi lelki világunkra is.
Az Összhang kedvéért úgy tudom, úgy ismerlek, hogy amúgy munkamániás vagy, ami azt jelenti, hogy gyógyszerész vagy, és mindent megteszel, hogy körülötted rend legyen, mindent pontosan elvégez, ugyanezt követeled meg a munkatársaitól is. Ugyanakkor egy kicsit olyan pistikés vagy, hogy nem tudsz megülni egy helyen. A kérdés, hogy hogyan fogadta a családod az újabb, és mondhatom úgy, hogy egyesek számára hajmeresztő utazási új tervedet?
Hát alapvetően a gyógyszerészeti munka egy nagyon kényelmes, egy nem túl sok izgalommal járó munka. Talán ezért is van az, hogy időnként több izgalomra vágyok, és ez utazásban szokott nálam kibontakozni. A családomat hozzászoktattam azért az elmúlt években ahhoz, hogy ezekhez a hajmeresztő, ahogy te mondod, ötletekhez, hogy ezeket elfogadják. De meg először mindig a feleségemtől szoktam elkérezni, aki nem mondom azt, hogy nagyon örvend ezeknek a hajmeresztő ötleteimnek, de azért tudja, hogy mennyire szeretem a hegyeket, és mennyire szeretek utazni. És mivel az utóbbi két évben nem utazhatott együtt a család, ezért legalább én elmentem most egy olyan utazásra, amire ők amúgy sem jöhettek volna velem az utazás nehézsége miatt. Szóval elfogadta a feleségem ezt a tervemet is, és ugyanakkor a szüleimtől is el szoktam kérezni, mert ugye édesapám is gyógyszerész, és ameddig én el vagyok utazva, olyankor mindig ők elállja helyettem a sarat, ami nem is olyan könnyű neki már ezt megcsinálni, és ezért őket is beszoktam avatni a terveimbe.
De mi lenne akkor, hogyha a feleség, a család vagy édesapád azt mondja, hogy nem, fiam, most nem mész, most nem utazol, most nincs kirándulás, nincs hegymászás, akkor mit tudnál tenni, vagy volt egyáltalán ilyen?
Nem, erre még nem volt példa. Végül is olyan nagyon-nagyon sokszor nem voltam egyedül elutazva. Ez a harmadik ilyen utazásom volt. Voltam egyszer Nepálban, a Himalájában, voltam egyszer az Andokban, Perúban, és ez a harmadik ilyen hajmeresztő hegyi utazásom volt a Kilimandzsáróra, Afrikába.
Áruljuk el azt is, hogy mit keres egy gyógyszerész író Afrikában?
Hát, amint azt már mondtam, egy gyógyszerészi munka, alapvetően a gyógyszerész egy nagyon sokoldalúan képzett ember, az érdeklődési köre egy gyógyszerésznek nagyon sokrétű, és mint minden ország, egy ilyen afrikai ország is tartalmaz kihívásokat, kalandokat, és ezekre a kalandokra, újabb kihívásokra vágytam én is. Ugyanakkor, mivel írogatni is szoktam, újabb témát kerestem az írásomhoz, hogy mivel befejeztem már a korábbi könyvemet, éppen a tavaly jelent meg a legújabb perus könyvem, hát már egy éve nem írtam, nem ültem le a számítógéphez írni, és most éppen kapóra jött egy újabb utazás, hogy hát, hogyha ebből is majd sikerül egy könyvet létrehozni.
Egyáltalán mikor van ideje egy gyógyszerésznek könyvet írni?
Hát nincs ideje, nagyon sok időm nincsen sajnos. Ez egyetlen időpont, amikor az asztalhoz ülhetek, a számítógép elé ülhetek, az a szombat éjszaka, mert akkor van időm, és hát ez úgy szokott történni, hogy már alig várom, hogy a szombat estéket, hogy végre leülhessek, és a szenvedélyemnek, a másik szenvedélyemnek, az írásnak hódoljak. De hát ez nem úgy működik, hogy akkor egy éjszak alatt megírok egy könyvet, hanem nagyon sokáig tart egy könyvírás, mivel nincs időm, és általában már azért hétvégén az ember ki is szokott fáradni. Hát van, amikor csak egy oldalt írok meg egy ilyen szombat estén, vagy szombat éjszaka, van, amikor többet is, van, amikor még annyit sem. Úgyhogy ezért nagyon sokáig tart nálam a könyvírás.
Közben egy kérdésünk érkezett egy hallgatótól, kiegészíti az imént feltett kérdésemet, hogy mikor van ideje egy gyógyszerésznek könyvet írni, akkor, ha folyton kirándul?
Hát nem folyton, nem kirándulok folyton, egyáltalán nem mondhatom el magamról, hogy úton vagyok állandóan, sőt, szerintem kimondottan ritkán szoktam utazni, nem vagyok az a típus, aki minden hétvégén beül az autóba, és akkor hol egyik hegyre megy, hol a másik hegyre. Kimondottan azt mondhatom, hogy keveset utazom, viszont amikor megyek, akkor messzi megyek, és akkor mivel ezek általában olyan egzotikus helyek, amiket csak kevesen látogatnak meg itt Romániából, ezért tartom a szükségesnek, hogy ezeket az írásaimat, hogy ezeket egyáltalán leírjam és megosszam.
Mit tennél akkor, hogyha tényleg azt mondanák, hogy nem utazhatsz? Persze, a családodból, hogyha azt mondaná valaki, hogy nem mehetsz el. Visszamennél a mikroszkóp mellé, vagy a laborba, vagy...
Hát akkor lehet, hogy leülnék a YouTube-hoz, és akkor megnéznék egy jó természetfilmet, mert azokat is szeretem nézni. De hát igazából sok időm nincsen nekem tévét nézni, vagy internetet nézegetni. De ha mégis úgy adódna, hogy nem tudnék elutazni, hát akkor ezt elfogadnám, mert erre végül is volt példa, nem a családom miatt, hanem az elmúlt két év járványidőszaka miatt, ugye pontot tett a járvány az utazásokra egy időre.
Apropó járvány, igen, a pandémia a te utazási terveidet is derékba törte, ezt már röviden említettük a műsorunk elején, de 24 hónap kihagyás után ismét útra kelhettél. Mondjuk el azt, hogy milyen volt újra több ezer kilométerre elutazni. Egy ilyen megszakítás után erre gondolok.
Hát a világjárvány az tényleg derékba tört, nem csak az én, hanem sok más embernek az utazási terveit és kedvét is. Rengeteget álmodoztam az elmúlt két évben egy újabb utazásról. Ugye egy utazónak ez a járvány, ez kész katasztrófa volt, egy börtön, amit nehéz volt elviselni, de hát maradtak az álmok, mert azt senki nem veti el tőlünk, és sokat álmodoztam egy újabb utazásról, és az egész utazásomat is, ezt a mostani utazásomat is úgy éltem meg, mint egy álmot. Tehát tényleg annyira örventem neki, és annyira hálás voltam Istennek azért, hogy végre ismét utazhatok, végre ismét repülőbe lehetek annyi év után, és egy újabb álmomat megvalósíthatom.
Olykor néha nehéz az összepakolás, mindent összeszedni és egy helyre tenni úgy, hogy lehetőleg semmi nem maradjon itthon. Hogyan készültél fel az utazásra és a hegymászásra?
Hát gondolom, hogy elsősorban a kedves hallgatók arra kíváncsiak ebben az esetben, hogy fizikailag esetleg hogyan készültem fel. Hát el kell mondjam, hogy elég keveset készültem fizikailag. Voltam egy jó pár ilyen egynapos kiránduláson az elmúlt évben, 2021-ben, de ezek nem voltak jelentős hegymászások, Kivéve egyet, amikor a fiammal elmentem a nyáron a Retyezát hegységbe, hát a Retyezát hegységben jó pár napot eltöltöttünk együtt a fiammal, és ez egy olyan hegység, ami tényleg helyet kaphat a világ legszebb és legfantasztikusabb hegyei között. Örültem, hogy oda pont a fiammal mehettem. De hát azért a Retyezát sem olyan magas, mint amilyen magas hegyre vállalkoztam Afrikában, úgyhogy igazából nehezen tudtam elképzelni azt, hogy hogyan fogom elviselni azt a magasságot. Viszont ami még a fizikai felkészülésnél is szerintem jóval fontosabb, vagy legalábbis olyan fontos, az az, hogy lelkileg hogy készülünk, fejben hogy készülünk fel egy utazásra. Na erre viszont volt időm készülni, ugyanis abban a pillanatban, amikor eldöntöttem és elhatároztam, hogy jelentkezek erre az utazásra, attól kezdve a minden egyes nap és a nap minden egyes órájában és percében gondoltam arra, és igyekeztem magamat minél jobban felkészíteni lelkileg és szellemileg arra, hogy minden nehézséget igyekezzek aztán majd legyőzni, hogyha oda kerülök.
Volt-e olyan dolog, ami hiányzott a hátizsákodból, vagyis ami itthon maradt?
Most az egyszer állíthatom azt, hogy nem. Nem hiányzott semmi, pontosan azért, mert fejben is annyit készültem erre az utazásra, hogy és annyi ilyen csomagolási listát átböngésztem, és egy-két héttel már korábban elkezdtem a csomagolást az utazásra, hogy egyáltalán nem hiányzott semmi. Azért, hogy az ember jól érezze magát, ezért nagyon fontos, hogy mindent bepakoljon, ami fontos. Persze felesleges dolgok is sem kerülhetnek be a csomagba, mert a csomagnak is van egy bizonyos súly, amit nem szabad túl hágni. És a járvány is hozzásegített ahhoz, ez a járványhelyzet is, hogy még jobban odafigyeljek arra, hogy mit csomagolok be, mert ugye bizonyos papírok nélkül nem lehet manapság már utazni.
Zsombor, ha most újra visszamehetnél Afrikába, mondjuk 2-3 óra múlva, mennyi idő alatt tudnál összepakolni, és ha feltétel lenne az, hogy ezt meg kell oldanod 45 perc, maximum egy óra alatt, képes lennél erre? Mármint, hogy összepakolj?
Természetesen, hogy kimennék innen a stúdióból, azonnal neki látnék pakolni, és már is indulnék, annyira szeretek utazni.
Jó, térjünk vissza Afrikához. Melyek voltak az első benyomások Afrikában? Új környezet?
Hát érdekes volt, ugye az embernek Afrikáról kialakul egy bizonyos képe az olvasmányaiból, meg a megnézett filmekből, és ez nem, általában nem egy kedvező kép Afrikáról, mert ugye tudjuk, hogy a világ egyik legszegényebb kontinenséről van szó, és ennek ellenére érdekes volt az, hogy az első benyomásom az volt, hogy hát nem is olyan rossz ez a világ, mert ugyebár egy nagyváros közelébe landoltunk a repülővel, ahol viszonylag fejlettebb a régió, és amikor elindultunk azon a főúton, amin valahogy úgy kell elképzelni, mint az Európa 60-as útvonalat, egy olyan szélességű és minőségű út, ahol akár még elég jó minőségű házakat is lehet látni, vagy épületeket, akkor az első benyomásom az volt, ismétlem, hogy nem is olyan rossz ez a világ. De ez csak az első benyomás volt. Mindjárt a második benyomásom már az volt, amikor megláttam a putrikat és a igazi harmadik világbeli hangulatú kis házakat, hogy hát azért ez mégiscsak a harmadik világ. Ott ülnek az emberek a porban, az útszélén, nem csinálnak semmit, várják, hogy a manna az ölükbe hújjon. Szó szerint üldögélnek, és semmit, de semmit nem csinálnak, és ez tényleg ez meghökkentő volt, és megismertem ezáltal azt a felfogást, azt a szegénységet, a koszt és a káoszt is, ami egy ilyen harmadik világbeli országban uralkodik.
Mit kezdenél, hogyha mától ott kellene élned?
Ha mától ott kellene élnem, akkor igyekeznék alkalmazkodni, ugyebár, mert nem Afrika fog hozzám alkalmazkodni az én európai felfogásomhoz, hanem én kellene alkalmazkodjak. De ismétlem, hogy Tanzánia, mivel egy keresztény világba csöppentünk, ezért ez viszonylag fejlettebb régió is volt ez a kereszténység miatt. Úgyhogy gondolom, hogy azért megszoknám, hát nem én lennék az első európai, ott nem is az utolsó.
Vajon hogy tudnál jövőt teremteni a családodnak? Több gyermeked van, több gyermeknek vagy az édesapja. Mit tennél akkor, hogyha oda csöppennétek abba a környezetbe? Mi lenne az első dolgod? Hiszen aludni kell, valahol lakni kell, enni kell, étkezni kell, tiszta vizet kell inni, és munka kell a megélhetéshez, igaz?
Hát pontosan ez az első dolog, hogy az ember munkát keresne, mert ugyanúgy mi nem ülhetünk a porba, mint ahogy ők ülnek, hanem igyekeznénk valamit javítani az életkörülményeinken, iskolába járatni a gyerekeket, munkahelyet teremteni, és megpróbálni úgy élni, mint ahogy itthon élünk, persze az ottani körülmények között.
Térjünk vissza a hegymászáshoz és a kiránduláshoz. A Kilimandzsáró egy közel 6000 méteres hegy. Nem érezted túl nagynak, esetleg bevehetetlennek, hogy csak egyszerűen felsétálj rá?
Hát de, nagyon is bevehetetlennek éreztem, hogy igaz, hogy igazat mondjak, én nem az utóbbi 3 hónap alatt készültem fel erre az utazásra, hanem legalább 10 éve készülök erre a Kilimandzsáró mászásra, de valahogy sosem volt rá erőm, vagy energiám, vagy bátorságom, hogy el is induljak. Úgyhogy nagyon is bevehetetlennek éreztem, és fel is voltam készülve arra, hogy esetleg nem fogok feljutni.
Himalája, Kilimandzsáró. Melyik barátságosabb? Melyik az a hely, amelyik a szívedhez közelebb áll? Melyik veszélyesebb? Mi a különbség? Mi az összhang a kettő között?
Nagyon nehéz választani a két hegy között, vagy bármilyen hegy között, mert mindegyik a szívem csücske maradt, és minden hegynek megvannak a maga szépségei. Egyáltalán nem lehet összehasonlítani a Himaláját szépségét a Kilimandzsáró szépségével. Két különböző hegy. A hasonlóság esetleg csak abban van, hogy magas mind a kettő, és ugyebár a magaslati betegséget azt mind a kettőn el lehet kapni, ezért a magasság az együtt jár bizonyos veszélyekkel, talán ezek a hasonlóságok, de ezt leszámítva ég és föld a különbség, ott más emberek élnek, itt más emberek élnek, és a hegy is egészen más.
Az ott lét pillanatai. Volt-e részed, részetek kritikus pillanatokban, esetleg vészhelyzetben?
Kimondottan nem, tehát ilyen életveszély, vagy ha ilyesmire gondolsz, nem volt részünk. Ettől eltekintve nagyon nehéz volt maga a hegymászás és feljutni rá, de vészhelyzetben, életveszélyben, vagy ilyen forróbb helyzetekben nem volt, különösebben nem volt részünk.
Tehát beszéltünk már az előkészületekről, beszéltünk az útról, beszéltünk Afrikáról, de nem mondtál még semmit a Kilimandzsáró megmászásáról.
Mielőtt a Kilimandzsáró megmászásáról beszélnék, el kell mondanom azt is, hogy mivel a Kilimandzsáró egy nagyon magas hegy, nem árt előtte egy akklimatizációs túrát is betervezni, és ez nekünk a Meru megmászása volt. A Meru-hegy az a Kilimandzsárótól egy 70 kilométerre fekvő, ugyancsak nagyon magas, 4500 méteres magas hegy. Egyébként ez a hegy is valamikor olyan magas lehetett, mint a Kilimandzsáró körülbelül, csak egy nagy vulkánkitörés, egy nagy robbanás után elröpült a teteje. Nos, előbb tehát a Meru-mászást terveztük be, ami egy 4 napos akklimatizációs túra volt, rendkívül nehéz mászás volt ez is. Képzeljük el, hogy ez is majdnem olyan magas, mint mondjuk a Mont Blanc, annyival könnyebb, hogy nincsen rajta jég, de ettől eltekintve egy magas hegy, és oda is fel kellett jutni. De a Kilimandzsáró mászásról is, hogy beszéljek, hát ez egy 6 napos mászás volt, egy 6 napos túra, rögtön a merumászás után, illetve egy 1 napos pihenő után indultunk neki megmászni a Kilimandzsárót. A Kilimandzsáróra több ösvény is felvezet, vagy 6-7 ösvényen is fel lehet jutni rá. Mindegyik ösvény Tanzániából vezet fel, tudva azt, hogy a hegy az pont a Kenyával való határon van, de az egész hegy végül is Tanzániához tartozik. Mi a 6 vagy 7 ösvény közül az egyik legnehezebbet választottuk. Ezt is azért tettük, hogy ezáltal is hozzászoktassuk magunkat a több napos mászás alatt ahhoz, hogy magát a csúcsmászás napját, ami a legnehezebb, azt egy kicsit jobb akklimatizációval könnyebben tudjuk majd elviselni. Mi tehát a Macsamé úton, az úgynevezett Viszki úton indultunk el, 1800 méterről körülbelül, ott hagytak minket a busszal, ott van a Nemzeti Parknak a bejárata, onnan indul az ösvény, előbb dzsungelen keresztül mentünk, aztán ilyen alacsonyabb növésű ilyen kis borókás következett, majd kiértünk a sziklás, sivatagos környezetbe, ez ilyen hegyi sivatag, ezek közben napok teltek el, és a hegynek az egyik feléből átjutottunk a hegy másik felébe, az ötödik napon, az ötödik nap hajnalán, éjfélkor tulajdonképpen indultunk neki a csúcsmászásnak, ami a legnehezebb része volt az egész kalandnak. Éjfélkor nekiindultunk, 6-7 óra mászás után jutottunk fel a csúcsra, onnan aztán 2000 métert ereszkedtünk vissza, és 6. napon ereszkedtünk aztán végleg le a hegyről.
Zsombor, milyen érzés volt, mielőtt leereszkedtetek a hegyről, milyen érzés volt a legmagasabb ponton állni?
Hát ez szó szerint és átvitt értelemben is részegítő volt. Ugye azért szó szerint részegítő, mert azon a magasságon már csak 50%-nyi oxigénhez jut a szervezet, és ezért ilyen részegséghez hasonló hegyi betegséggel, tünetekkel járó állapot áll elő. És átvitt értelemben is megrészegettünk, mivel ez egy hatalmas boldogság érzéssel és egy elégtétellel járt.
Tudjuk azt, hogy gróf Teleki Samu volt az első európai, aki elérte a Kilimandzsáró akkori hóhatárát. Találkoztál-e a nyomaival, és milyen érzés volt Teleki Samu nyomaiban járni?
Igen, Teleki Samu, gróf Teleki Samu, ő a 19. század végén volt ott. Tudni kell azt, hogy azóta több mint 80%-kal csökkent a hó, a jég mennyisége a Kilimandzsáró csúcsi részén, mivel ez akkor 5300 méterig terjedt ez a hóhatár az ő idejében, ő csak addig tudott feljutni, mert onnan kezdve már sokkal nehezebb lett volna neki is feljutni. Ezért ő csak addig jutott fel. Azt is kell tudni, hogy ő egy másik ösvényen haladt felfelé, egy viszonylag könnyebb ösvényen, ahhoz képest, amin mi mentünk, ezért kimondottan mi az ő nyomait nem láttuk, és nem tudtam lefényképezni azt az emléktáblát sem, amit az ő tiszteletére állítottak az úgynevezett Marangó ösvényen, vagy más néven Coca-Cola ösvényen, de azért mindvégig ott volt a szívemben Teleki Samu.
A hegyi túrák után még mit látogattatok meg Afrikában?
A hegyi túrák után volt egy szafari, ami ugye már egy klasszikus afrikai utazásnak számít. Ez alatt a Gorongoro krátert néztük meg, és a Tarangire Nemzeti Parkot. Majd eljutottunk a Nátrontóhoz, ami a világ leglúgosabb tava. Ez egy Maszáj vidéken keresztül vezetett. Majd még visszatértünk a Kilimandzsáró lejtőire is, ahol a kávékészítés titkaiba leshettünk bele.
És a szafári után mi történt még?
A szafári után pedig repülőre ültünk, és átrepültünk Tanzánia fölött, majd megérkeztünk az Indiai óceán egyik csodálatos szigetére, ami tulajdonképpen nincs messze Tanzánia partjairól, Zanzibarra. Zanzibar az egy fantasztikus turista paradicsom, ahol rengeteg látnivaló van, és tulajdonképpen az egész sziget egy gyönyörű indiai óceánnal van körbevéve, de Zanzibáron fűszertúrára lehet indulni, a fűszerekkel lehet ismerkedni, mivel tudva levő, hogy a Zanzibar egy fűszer termelő ország, sziget. Majd snorkeleztünk is, ami azt jelenti, hogy oxigénpalac nélkül búvárkodtunk, és ez azt jelenti, hogy megnéztük a közeli Nemba sziget környékének a korall és állatvilágát, vízi állatvilágát.
Már az utazásod alatt sok szép képet osztottál meg a közösségi oldaladon. Érdekel, hogy erről az utazásodról is tervezel könyvet?
A négy könyvem után már kialakult egy bizonyos igény az olvasó táboromban, hogy újabb könyvet írjak erről az utazásomról is. Hát nyilván úgy indultam én is neki, hogy ebből könyv lesz, de hát ez a fokozott igény, ez igazából, hogy őszinte legyek, nem hat rám pozitívan, de hát remélem, hogy azért mégiscsak majd le fogok tudni ülni, és össze leírom majd az élményeimet egy könyv formájában.
Sok fotót készít egy világjáró, amelyek bekerülnek a könyvekbe, de kiállításon gondolkoztál?
Nem gondolkoztam, de tényleg van egy pár olyan képem, amit érdemes lenne kiállítani, mert jól sikerültek.
Nagyon röviden, a következő utazási terveid.
Tervem az rengeteg van, csak a címszavakat elefirkálhatnék egy kis füzetet. Még a Covid előtti időszakban, közvetlenül a Covid előtt készültünk a családdal egy amerikai utazásra, ami derékba tört a Covid. Hát jó lenne például azt megvalósítani, de hát még mindig nagyon nehéz tervezni a mostani körülmények között.
Nagyon röviden, visszatérnél Afrikába?
Igen, sőt, biztos, remélem, hogy lesz még alkalmam rá. Remélem, olyan családosan is lesz még alkalmam rá visszatérni, mert Afrika az egy nagyon vonzó és egzotikus ország. Egy kontinens.
És még egy kérdés, milyen volt, amikor hazaértél, amikor végre beléptél a saját otthonodba?
Hát azért mindig jó hazatérni, mert a család azért mégiscsak egy fontos dolog az életben, és munka is fontos az ember életében, úgyhogy mindig jó dolog visszatérni, és sőt, az egyik legszebb pillanat az, amikor újra találkozhatok a szeretteimmel.
Zsombor, köszönjük, hogy itt voltál velünk élőben, köszönjük az afrikai beszámolót.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és szeretettel üdvözlöm, szép estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak.
Kedves hallgatók, a mai Összhangban, melynek percei ezennel lejártak, ennyit tudtunk elmondani. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Veres Zsombor világutazó és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, lassan át kell adjuk a stúdiót, a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.